one idea. Úgy ugye már termékkör, ami most bejöttem a nagy részben, egy jó részben most már három részben, bár újdonság technológiában nincsen, inkább tökéletesítés van csak, de nagyon érdekes, ahogy alakulnak a dolgok. Tehát, hogy fölmerültek itt mindenféle hírek, hogy volt azt hiszem, hogy ilyen még nekünk ki is kellett javítani egy sajtóhírt, hogy leközölte valaki, hogy a Panasonic kivonul a televízió készülékek gyártásából. Aztán ugye ezt meg kellett táfolni, aztán ugye mostanában jöttek a hírek, hogy a Sonynak mekkora veszteségei vannak, és hogy aztán volt valami az Indexen, hogy ott is, hogy a gyártók most már ezt az egész televíziós dolgot kezdik, kicsit úgy kihátrálnak belőle, tehát úgy néz ki, hogy ez a TV üzlet, ez nem lesz olyan nagy üzlet, amit olyan tempóba kéne zavarni, amit eddig tettek, hogy évente két modell választék, két modell sor jött, hanem hát szerintem egy kicsit úgy visszahúzódik, de táfolni kell ezt a hírt, mert igaz minden, hogy hatalmas leépítések vannak, igaz, hogy minket is tovább átterveznek, tehát most már a cseh, a szlovák, meg a román rész is most már ide tartozik, és már úgy együtt minden, és akkor ennek ellenére még emberektől kellett megválni, úgyhogy ez a helyzet, ez fokozódik, úgyhogy ami tény, hogy általánosan igaz, ez, ami ide van írva, hogy a japán gyártók, de tévékészülékre azért erősen, hogy csökken a piaci részesedésük. Ugye hát van egy én azt mondom, hogy van egy általános hát, keresletcsökkenés. Ennek különböző okai lehetnek, lehet, hogy Európa egyik felén más oka van, mint nálunk, de az emberek általában meggondolják, hogy mire költenek, és nálunk, amitől ez olyan hirtelen visszaesés volt, az a de pontosan a válság előtti helyzet, amikor az ember kapott naponta három telefont, hogy nem akar-e hitelt fölvenni, mert mindenféle kedvezményes dolgokat nyomtak a bankok, és boldog-boldogtalan vásárolt. Ugye akkor azért elég sok ilyen készülék gazdára talál. Na ennek úgy hirtelen vége lett, és ez úgy rettenetesen érződik. Tehát ilyen 40-60%-os forgalomcsökkenéseket éreztünk mi akkor. Aztán ugye ez megfejlődött még olyan okokkal, hogy mert ugye akcióznak, tehát azért azt én nem mondanám, hogy nem lehet Magyarországon tévékészüléket eladni. Lehet, a Samsungnak igenis megy, őnek van egy agresszív reklám és marketing politikájuk, de az egész szerintem itt ezekre a gazdasági meg háttérokokra tehető. Tehát egyfelől a japánok másként gondolkodnak, mint a koreaiak. A gondolkodásuknak ennek a hátráltató tényezője leginkább is az, hogy Szigetország. És a legtöbb cég, a Sony is, de a Panasonic még sokkal, de sokkal nagyobb, talán az egyik legnagyobb japán állami cégnek lehetne nevezni, ugyan kapitalistaként viselkedik erre, de valóságok az, hogy hatalmas tőke van, és ez már ilyen állami összefonódás. Hát a teljes forgalma, amit a Szigetországon belül csak Japánban van, az még mindig több, mint a fele a teljes üzleti forgalmának. Tehát a világ Európa, vagy a világ Japánon kívül az körülbelül 48% a teljes gyári kibocsátásnak, amit értékesítenek. Tehát azért ott mindig a helyi viszonyok határozzák meg azt, hogy mi történik. Az ottani emberek szokásai és az ottani emberek igényszintje az, ami a fejlesztéseket dominálja. A cég felépítése iszonyatosan nagy, és az a japán vagy távol-keleti struktúra, az a közösségi döntés, nincsenek egyéni döntések, nem rugalmas, hanem mindent úgy megráznak, és a testület hagyja jóvá, és az olyan lassú, a mai világban különösen lehet érezni, borzasztó lassú. Ez mind arra vezet vissza, hogy azért ezek a földgyorsú dolgok, amik itt zajlanak, főleg itt hát az informatikában, ebben az egész dologban, de tulajdonképpen a televíziózás is egyre inkább belefolyik, nem tudnak olyan gyorsan reagálni. Tehát ezek a multikulturális Európa, ez nekik egy kicsit sok, tehát őket nem. Ellentétben a koreaiakkal, akiknél az export azért sokkal inkább államilag is támogatott dolog. És hát ő a pénzzel is jobban tudnak játszani. A japán jennek ez az értéke, meg ez a banki háttere, ez nem segíti a japán exportot amúgy, de nem is olyan nagyon fontos ez nekik. Tehát ezért egyszerűen azt lehet látni, hogy a koreaiak húznak el. A másik, ami még rátette erre, gyakorlatilag a cunami. Tehát azok az elemi csapások, földrengés, ami volt, gyárak álltak le, nem kifejezetten azok a gyárak, akik végterméket szerelnek, de egy csomó elektronikai beszállító. És amiből mi éreztük, és a többi japán cég is, ez a LCD panelek gyártása, illetve az LCD panelekhez szükséges olyan ragasztó és ilyen optikai anyagok gyártása állt le jó időre, ami iszonyatosan hátráltatta a dolgokat. Tehát nekünk hónapokig nem volt LCD TV, főleg 32-tól, ami a legjobb, tehát emiatt egyszerűen nem ment a dolog. És akkor ez valahogy így jött ki egyébként ez a helyzet, hogyha megnézitek, hogy volt a második, harmadik, negyed év összehasonlítása, ilyen viszonylatokban, éves viszonylatokban, és ott látszik, hogy az LG az nem nőtt, de nem is nagyon változott. A Samsung az kicsit növekedett éves szintre kivetítve, ellenben ott a Sony, Panasonic, Sharp, többiek, hát igen. Szóval látszik, hogy mindenki veszít, és hiába kéne az év előre haladtával a forgalomnak nőni, inkább csökkenni. Tehát egy kicsit ilyen érdekes dolog ez, hogy amúgy is a dél-koreaiak egymást figyelik és egymást hajtják, nem foglalkoznak a japánokkal, a japánok figyelik inkább egymást, de most ez annyira visszavetette a dolgot, hogy hát igen, itt egy komoly piaci részesedési dolog van, ami eldöntötte a koreaiak javára a dolgot. Meg kell hagyni, hogy azért a minőség annyira nem rossz, tehát ezt most nem azért mondom, hogy minősítsem, de más. Tehát az a fajta, a csúcs technológia, amit vártunk, az egy kicsit most háttérbe szorult, és a japánok is azért kihelyezték a gyártásukat Kínába és a Fülöp-szigetekre, meg inkább meg Európába. Tehát most a TV szempontból nálunk például, ahol legkevesebb veszteség volt, az a Csehország és Szlovákia, de egyértelműen azért, mert ott van a gyár. Tehát Pilsenben van az a gyár, ami szereli össze a televíziókat Európára. Tehát elektronikai nyárgyártás is készülék össze, a panelek érkeznek Japánból. És hát ezért ott nyilván nálunk a Samsung gyár van, tehát ezért Magyarországon ez a dolog ezért alakult így.
Tehát nincs
esetben a Panasonic Japánban? Mindenhol. De a Panasonic Osaka környékére koncentrálják, tehát délebre, igen. Igen. És azt mondom, ezek a beszállítói gyárak igazándiból azokat a technológiákat próbálják ők maguknál tartani, amik igazándiból ilyen kulcs technológiák és védteni kell. Tehát az összeszerelés, az olcsóság az megy ki Kínába, azt senki nem tudja megállítani. Ez nem jó, de a folyamat az zajlik, és nem lehet vele mit csinálni. Nyilván megpróbálják azt a minőségi követelményt legalább egy részben adaptálni a kínai gyártás, amit ők az otthoniban produkáltak, de nem lehet, tehát az árverseny ezt nem engedi. Abszolút nem fér bele. Ez az európai és a csehszékhelyi gyártás, ez viszonylag jónak tűnik. Tehát ott azért meg lehetett egy európai kultúrkörbe, főleg Csehországban, ahol azért van egy komoly ipari hagyomány, így kelet-európai szinte, tehát kelet-európai bérekért meg lehet kapni azt a műszaki színvonalat, ami ehhez kell. Tehát igazániból azért tartott a dolog, ahol tart.
Úgy az összehasonlításokban a kínaiakkal úgy jártam?
Hát a kínaiak az olcsó szegmensben tarolnak. Tehát ez az egész elektronikai, szórakoztató elektronikai piac kezd irtozatos módon átalakulni, mert ugye egy csomó gyártási kapacitás van Kínában, most már annyira ők is megtanultak dolgokat, hogy már szoktunk ilyen vastag katalógusokat úgy kapni, és abban aztán annyi mindent meg lehet rendelni, hogy az valami félelmetes. Alkatrészektől kezdve kisebb kütyükig a mobiltelefon, a DEX, a ilyen kis valami PDA-szerű dolgok, gyengébb okostelefonok, világítástechnikai eszközök, kiegészítők, csatlakozók, tehát minden, és késztermékek is. Úgyhogy gyakorlatilag az olcsó szegmens az pont a kínai, vagy pedig most már szintén Európában elég erősen ott lévő ilyen török gyártókapacitások jönnek. Tehát a Philips az például azt lépte meg, hogy kiszállt a általa gyártott tévék megszűntek, és akkor törökországi gyár alapján az, amiket itt most kapsz, az mind ott készül. Philips márka néven az árulják, de a Philipsnek csak a márka neve van már tulajdonjoga se nagyon. Tehát ilyen. És akkor ők az olcsó szegmens.
Benne is a médiamájban.
Orion név alatt, hogy ilyenek alatt.
Kínálja.
Mindenhol. Tehát a tömeg, és akkor ezt ugye a legegyszerűbben úgy lehet eladni, hogy nagy tételben megrendelem, terítem, beváruházom keresztül. És tulajdonképpen ez a folyamat zajlik az egész szórakoztató elektronikával. Tehát amit én is látok, hogy a Panasonic és a Sony is ezeket az egyes európai országokra, majd később régiókra tagolt kereskedelmi vállalatok sorba rombolja le. Tehát minden valahogy vagy németországi központtal valami, és akkor az kinyúlik egész Európára, ahol kell inkább a szerviz és a műszaki támogatást erősíti, az eladásod meg legyen központi. Egy raktár, vagy kettő, egy nyugaton, egy keleten, és akkor lehet vinni az áruk, és lehet terjeszteni, és akkor nyilván ezek a nagy áruházak, Media Markt, Saturn, és egyéb ilyen, hát ezek a mindentároló ilyen Tesco vagy Osan, ezek központilag szerzik be. Tehát a németországi központtal letárgyalják az ütemet, meg a mennyiséget, és kapják. Tehát igazából azokra a vállalatokra, akik így országunként egy-egy márkát úgymond képviseltek, ez teljesen el fog tűnni, már most erősen eltűnőben van. És internetes kereskedelmi láncok, ezek aztán bárhonnan, tehát a nagygyártóktól, a kínai gyártóktól bárhonnan be tudnak szerezni, és terítik. Hát, hogyha ügyesek is tudnak Kínából tartósan jó minőségi követelménynek megfelelő tudtot kapni, akkor azok meg is élnek. Tehát ezért inkább az a professzionális dolog, az értéknövel dolgok, azok, amik igényelnek jobban inkább tervezetet, és azt is inkább a műszaki támogatás oldalról, kevésbé a kereskedelmi oldalról. Ma már az elektronikus kereskedelemmel ez a dolog nagyon jól megoldható. Tehát nálunk is az érződik, de mindegyik ilyen cégnél, hogy ugye csinálunk egy bemutatót, vagy van egy mintabolt, akkor elmegy a vásárló, megnézi, kipróbálja, kikérdez mindent, amit lehet róla, utána hazamegy, fölmegy az internetes, megnézi, hogy azt a típustól lehet a legolcsóbban megvenni, és megveszi. Tehát ebből következik, hogy ezt az egész szervezeti részét, ami van, ezt át kell alakítani, de mondjuk ez a gazdasági része, ez pedig egy kicsit a tévézés. Ugye háztartások anyagi helyzet, tehát erről beszéltünk most, hogy azért itt megint csak olyan dolog lesz a televízió, amit nem évente vásárolunk, bár szeretné a gyártó, hogy azt csináljuk. A digitális átállás valami löketet ad, de én egy picit tovább gondolnám ezt a dolgot. Tehát azon kívül, hogy digitális platformra megyünk, azon kívül azt, hogy a HD ugye most már úgy kezd megszokottá válni, a szokások is változnak. Tehát a szolgáltatók is elindultak a tematikus csatornák felé, tehát a kábel tévés műholdas elérhetőségeknél, most már majdnem mindenhol, de a nyugatiaknál is, hogyha van egy-két kereskedelmi tévé, annak legalább 5-6 olyan alcsatornája van, ami kifejezetten valami tematikára összpontosít. És rendszerint a fő nevet viselő csatorna, vagy valamilyen az ernyő tetején lévő, az ilyen hír meg általános tévé csatorna lesz, és utána külön lehet annak azt a részét nézni, amelyik csak ilyen valóságsókat ad, van amelyik a sportra, van amelyik az utazásra, van amelyik a főzés, szabadidő, meg egészség, életmód, és ez nálunk is megfigyelhető, hogy ezek jönnek be. És hát ettől ugye megnő az igény, és ahogy látom, az Antenna Hungária is próbál ezzel a csatorna terjedkedéssel, hogy ő is megpróbál filmcsatornákat, megpróbál tematikus csatornákat bedobni, és szerintem meg lenne az igény a TV2, meg az RTL oldaláról is, csak még jelenleg nincs ahhoz kiosztható frekvencia. Bár már abszolút beáldozták és fizetősbe tették át a DVB-3-án frekvenciákat is, tehát az a mobileszközön vehető tévénézés az úgy önmagában, mint külön szolgáltatás, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy megbukott, bár lehetett látni, hogy hogy annak nincs jövője, de most már használják a csatornákat. Itt ez a multiscreen megjelzés, ez egy nagyon érdekes fogalom kell most lenni. Ugye. Ez egyrészt jelenti azt, hogy előfizetek valakire, kábel tévére, vagy de leginkább is mondjuk kábel tévére, de azt szeretném elérni, hogy a nappaliba is más nézzek, a hálóba is, meg a gyerek is más tudjon nézni. Tehát egy olyan előfizetés kell, hogy több hozzáférés legyen. Ugye a digitális platformon ez nem olyan triviális, mint az analóg esetben volt, hogy szétszoktam a kábelt. Tehát itt már ilyen előfizetői játékokat lehet játszani, de ugyanakkor azt is jelenti a dolog, hogy és itt most a megváltozott szokásokra utalok, még engem is beleért, hogy az ember sokat van mozgásban, meg elég korlátozott az ideje. Tehát valamikor itt nézek tévét, valamikor fölmegyek az internetre, és ott megnézem esetleg, ha megvan az a tévécsatornának a weboldalán, az a riport, vagy hír, vagy valami érdekesebb anyag, vagy ha valaki sorozatot néz, akkor nem ő rendszeresen mindig ugyanabban az időben, hanem azt mondja, hogy ha hozzá lehet férni valahol egy sorozathoz úgy egybe, akkor most letölteném, megnézném, amikor időm van, álltam egy fél napot, vagy elkezdtem nézni, és akkor elutaztam valahova, és szeretném az iPad-emben, vagy a kisgépemben tovább folytatni, és akkor ez a másik része ennek a multiscreen gondolkodásnak. Meg szorosan kapcsolódik ehhez ez az interaktivitás minden platformon, és ez a non-lineáris tévézés. Tehát ezek az alap gondolatai, amit most elmondtam, hogy több oldalról tulajdonképpen platformok függetlenül én az adott tartalmat, amit meg szoktam nézni, meg használom, meg figyelem, meg követem, az több helyről és többféle módon el tudja mérni. Erről szól egyébként valójában a normális tévé is, tehát hogy nem csak az van, hogy amit a műsor újságban lehet látni, most le kell ülnöm este 8 órakor a tévén és megnézni a filmet, hanem saját magam tudom az egészet kicsit interaktívabb módon. Tehát nem túlmegy azon, hogy van nekem a set-top boxom, és azon van rögzítés, és akkor majd megnézem is le, hanem egyszerűen egy informatikai háttér van mögötte, hogy én elkezdtem a filmet nézni a tévémen, de elálmosodtam, lefeküdtem, reggel utazok, ülök a vonaton, mert vidékre megyek, és előveszem a kis mobileszközömet, és az internet hozzáférésen keresztül folytatom a filmet ott, ahol abba hagytam. Tehát ilyen jellegű dolgok kezdenek terjedni, és egyébként ma reggel volt egy érdekes, egy ilyen úgynevezett üzleti reggeli, amit a Telenor műholdas szolgáltató szponzorálásával szerveztek a Hotel Mariotba, ahol mindenki, aki ilyen számít a televíziózásban, T-Home, a Antenna Hungária, maga a Telenor csoport is, a Cello, aki inkább tartalomszolgáltató, erről mesélgettek, hogy melyik oldalról ki hogyan látja és hogy akar ehhez hozzájárulni. És nagyon úgy néz ki, hogy egy csomó új bejelentés, csomó új üzleti modell. Még ott csak nyalogatták, tehát nem mertek semmit mondani, de nagyon úgy néz ki, hogy ezzel az interaktív háttérrel rendelkező műsor vagy tartalomszolgáltatás ez egyre több platformon bejön, és egyre több szolgáltató veszi fel. Tehát a T-Home-nak is ugye van kábelje, van műholdas része, ő szolgáltat internetet, tehát neki ezt az egészet valahogy úgy összekombinálni, ez már nem egy gond, de be fog csatlakozni az Antenna Hungária is, fogják csinálni a UPC-sek is, tehát mindenki, aki jelen van, valami ilyesmiben gondolkodik. Tehát ezt értem én az alatt, hogy interaktivitás minden platformon. Tehát hogy mit jelent ez? Ez egy ilyen érdekes technológiai háttér. Tehát itt most vannak meglévő szabványok, vannak technológiák, és akkor most itt pont megfordították a dolgot, és azt mondják, hogy üzleti modelltől független technológiai szabványt próbálnak, ahol ugye összekombinálják azokat a lehetséges szolgáltatásokat, amit ugye az internetes tévé jelent, az IPTV jelent, kialakítottak ez a CE-HTML, V3C, ez egy gyakorlatilag olyan szabvány, ami arra koncentrál, hogy konzumer elektronikai termékeken, ez a CE-re utal, gyakorlatilag internetezni lehessen, tehát az internet kapcsolatot valamilyen módon lehessen folytatni, tehát kicsit kombinálják magát a szórakoztató elektronikai eszközből lesz egy olyan internetes felület, amin keresztül én ezeket a dolgokat meg tudom oldani, és össze lehet kapcsolni a hagyományos műsorszórással, tehát a DVB jelzésrendszere, ugye, ami hát az egyes szolgáltatásoknak a leírói, beleértve abba, hogy egy adott film mikor kezdődik, és mikor ér véget, és hol lehet ezt még egyszer elérni, meg minden egyéb más. Tehát ezeket így összerendelik, és most próbálnak ebből egy szabványt csinálni, ez a HBBTV. Tehát ezzel a jelentéssel a hibrid broadband TV. Mert ugye most ma már mert TV-t lehet interneten is, széles sávon is kisugározni, meg lehet hagyományos műsorszórás, most az alatt a DVB-t értem. De ezeknek egy érdekes és tudatos kombinációja vezet el a, hát a jövő televíziózásához. Így néz ki maga, ez a szabványnak az összeollózásának egy ilyen szép kis ábrája. Tehát, hogy van ez a IPTV-s próbálkozás, aminek már van egy platformja, és akkor van ez a két, ez a CEA, ugye ez egy Consumer Electronics Association, aki próbálja ezeket az eszközöket hálózatbaráttá tenni, hogy így fogalmazzam, és van a DVB. És akkor ezekből gyúrják össze ezt a keretrendszert, amiben bele lehet majd ültetni ezeket a szolgáltatásokat, és egy csomó új üzleti modellt fog ezt hozni. Na, ezt csak azért vezettem fel, így néz ki, hogy a szolgáltatási szinten hogy néz ki. Tehát, hogy van a műsorszóró, vannak online szolgáltatások, tehát az online szolgáltatás alatt értem azt, hogy lehet ott vásárolni, lehet letölteni, lehet ott játékokat letölteni akár, vagy megvásárolni zenéket, műsorokat, és az internet szolgáltatás is gyakorlatilag ebbe a körbe tartozik, tehát ez az online, gyakorlatilag egy ilyen elektronikus kereskedelmi rész és az általános internetes, böngészős internetes tartalmaknak az összekombinálása, ahol gyakorlatilag a tévékészülék, az a bizonyos tévékészülék ott az, ami ezt össze tudja fogni, tehát hogy arra összpontosítunk. Ugye ez volt még a voltak ilyen megjegyzéseim korábbi előadásban is, hogy ez az úr, ez a Nikolas Negroponte 95-ben tett egy ilyen víziót, hogy a televízió készülék nem lesz más, mint egy hatalmas képernyő, egy nagyon hatékony számítástechnikai háttérrel. Tehát valahol ez látszik megvalósulva, csak itt most egy picit a valami olyan tendencia van, hogy ezek a már kitalált, működő, és még mindig fejlődő szolgáltatások, szabványok, technológiák kezdenek összeállni egy ilyen interaktív televíziós modellé. Tehát ez ugye már régen mindig az volt a baj, hogy van a műsorszóró, az egy ilyen pont, multipont megoldás, na de mi van a VIX irányjal, hogy lesz ebből interaktív? És akkor most jelenleg ez most az a kép, ami azt mutatja, hogy hát valahogy így lesz ebből interaktív. Tehát, hogy tulajdonképpen ott van a televízió, ahonnan én tudok műsort fogni, ahol én tudok interneten szaladgálni, igénybe venni akár fizetős szolgáltatásokat, vagy tudok vásárolni, eBay, meg Vatera, meg minden, mert a televízió készüléken mint számítógép erre alkalmas, de ki lehet ezt tudatosan használni egy ilyen keretrendszerbe. Ez erről szól. Tehát így jelenik meg a tévén egy weboldal, tehát ugyanazok a leíró nyelvek és azok az objektumok, amik egy internet oldalon föllelhetők, azok itt is föllelhetők, csak ugye itt az a különbség elsősorban, hogy valahogy olyan kapcsolatot is teremtsünk, hogy áttekinthető legyen, ki lehessen menni belőle, vissza lehessen lépni egyik platformról a másikra, és a távirányító is elég legyen, hogy én ott szaladjáljak ezen a böngésző felületen. Tehát valahol ez a CHTML ilyesmire utal, hogy úgy próbálnak már a weboldalfejlesztők és a berendezés gyártók együttműködni, azért azok az alapfunkciók, amiket én szeretnék csinálni, az egy távirányító is elég legyen. És hát persze a távirányító is alakul, azt mondja, hogy látjuk.
Tehát olyan is, hogy mennyire függ a széles sávú adatszorosnak a...
Hát de úgy tűnik, hogy ebben van kapacitás.
Hát a széles sávú rendben van, csak a sugárzásos.
A sugárzásos dolog az azt hiszem ennek egy kisebb része, tehát igazándiból ez úgy képzelhető el, hogy, hogy van egy műsor, annak nyilván valami korlátozott járulékos információját abba a DVD-vel lévő teletekbe és egyéb adatátviteli dologba bele lehet tenni, de mivel a készüléket szinte úgy, mintha csatornát váltanál, át tudsz kapcsolni a weboldalra, hogyha egy olyan technológiával, te egy szélesávú szolgáltatónak a weboldalára, vagy annak az internetes vonulatára rákapcsolod, és a tudatosan össze van kombinálva azzal a műsorral, akkor egész máshova elvezethet, tehát össze tudod a kettőt jól használni, kombinálni. Nem gond ez ma már.
Hát ugye többéletes eljárásokkal dolgozunk.
Persze, hát az egy hatékonyabb a dolog.
Microsoftról most beszéltünk, és ők majd átjönnek a 16-ra a 6. QRM-es kudulát.
Hát, mindenki azon megy, hogy egyre jobban kihasználja a sávszélességet, és ugye a széles sávú hálózat bővül most már ország szinten is, tehát ki kell használni, ez mindenkinek jó jön, hogyha ilyenfajta tartalomfogyasztás erősödik. Na akkor átérünk a tévékre, tehát végül is a jó hír az, hogy azért mégsem fogunk kivonulni, meg szerintem a japán gyártók nem vonulnak ki, kezd egy kicsit magához térni a dolog, mondom biztos nem lesz olyan sűrűn a modellváltás, mint ahogy eddig volt, de azért évente egyszer biztos lesz. És hát tovább fut a plazma is, meg az LCD is több helyen. Hát itt most a Panasonicot majd meglátjátok, hogy hogyan. Tehát van erre a koncepcióra épül egyébként a tévégyártás. Ez a Smart VR. Ugye a VR ez a videó érának a rövidítése, a Smart meg, hogy egy ilyen intelligens, kellemes, felhasználó barátsokat tudó dolog, aminek ugye itt vannak a szempontjai, hogy a képminőség javuljon, a kezelhetőség legyen egyszerű, hálózati kapcsolatok legyenek, ami nem csak az internet felé, hanem egyéb más berendezések, tehát a fényképezőgépemből kivettem a kártyát, és a tévén lejátszom a felvételeimet, úgyhogy még egy kis választható módon egy pár kísérő zenét a tévé maga alá játszik, tehát ilyen dolgok is vannak benne. Van benne ugye lehetőség arra, hogy kamerafilmot, tehát mozgóképet, HD-képet is kiolvasunk kártyáról, vagy USB porton keresztül, merevlemezre, tehát vagy hálózaton keresztül, ezzel a DLNA kapcsolattal, tehát egy ilyen házilag kialakított multimédiás zárt hálózattal például el lehet érni, hogy azt is a tévén keresztül le tudom játszani, amiket én egy merevlemezre föltöltögetek filmeket. Tehát ilyen teljesen hálózatot így is kell érteni, a Beko hát az önmagáért beszél, hogy zöldül mindenki, és energiatakarékos, hát a másik meg a formatervezés. Kétféle dolog szerintem párhuzamosan megy, és nálunk biztos, hogy jó darabig párhuzamosan fog menni. Van, akik már plazmát abba hagyták, mivel a Panasonic volt a fejlesztője és a piacra vezetője ennek a dolognak, hát a gyár is megmaradt még, a plazma panel gyár is egyre inkább próbálják tökéletesíteni, tehát ma már nincsenek nagy különbségek fogyasztás szempontjából a plazma és az LCD között.
Méretű plazma most?
42-es. Nem, 37-est abba hagyták, azért hagyták abba, mert arra azért annyira nem lett volna szerencsés Full HD-t fejleszteni, és ma már inkább a Full HD-n van a hangsúly.
Aha.
És ugye plazmán állott ott az eszköz, az ilyen emissziós eszköz, tehát ott a két pontok fénybocsájtanak ki, és hogyha az nagyon picike, akkor azzal nem lehet azt a kontrasztot hozni Full HD-ba, amit lehetett mondjuk csak a HD-redi verzióba. De ma már Full HD a menő, tehát ezért azt mondják, hogy ez lesz. Hát az LCD-nél meg hát, amíg majd látjátok, itt a válaszidőkkel kell egy kicsit játszani, de azt is próbálják. Tehát ezek a maga a panelek ugye bővülnek, tehát kevesebb fogyasztás, kontraszt, színvisszaadás irányában mindenféle lépések, amiket a technológia lehetővé tett, azt megtetik, és hát a jelfeldolgozásban ez a VR Engine Pro processzor, ez arra van hivatva, hogy minél nagyobb ilyen 14 bites felbontásba kezelve a színeket már egészében törekedjen a
valóság. Milyen a új processzor, amit szívtál?
Ez az Engine Pro.
De hány volt?
Nem igazándiból erre van kitalálva, ez egy célintegrált áram. Jó processzor, technológiákat használ. Hát egyre szépen gyorsul, mert egyre nagyobb jelet visz kevesebb idő alatt, pont azért, hogy ki lehessen szolgálni. Tehát nem számítástechnikai gondolattal kell, tehát művelet per másodperc, nem tudom, mivel kéne gondolkodni, hanem jelfeldolgozásba. Tehát van ez a 2500 Hz-es Focus Wheel Drive, ez magának a plazma panelnek a meghajtása, ahol hát a 2500 Hz ugye az azért kell, hogy a válaszidő még jobb legyen, és még folyamatosabbá, még húzásmentesebbé tegye a képet. És hát a kisütés, fölvillantás ugye ilyen mikropont szintjén, az annál, hogyha ha a mentő jobban tudok gerjeszteni és azt kioltani, akkor annál nagyobb tartományok nyílnak meg, tehát azért mennek erre a
dolgok.
Hát itt van, az annyi léptékű árnyalatom van, tehát gyakorlatilag minden egyes színben ennyi léptékű árnyalatot tudok megkülönböztetni, láthatóvá tenni, aminek ugye a lényege pontosan abban áll, hogy egységnyi idő alatt az idő alatt hányszor villantom meg azt a kis képpontot.
Nem szóljuk már emlékezni, ami az a...
Gyakorlatilag itt már a szinte nulla. LED technológia. Itt is már, itt ez az 1600 Hz backlight scanning, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy magának a folyadékkristályos eszköznek a mozgása befolyásolja, hanem a háttérvilágítást is szkennelve adják, hogy azért a mozgást azt valahogy mégiscsak reprodukálják, mert itt azért egy lustább eszközről van szó. Plazma esetén itt a válaszidővel nagy baj nincs, itt általában. Ugye a másik meg a látószög, tehát hogy ez a most már körülbelül ugyanaz a látószög majdnem rendelkezésre áll a plazmánál is, vagy az LCD-nél is, mint a plazmánál. És hát mindenhol a fogyasztás, ez egyértelmű. Na itt vannak felsorolva, hogy most a neoplazma technológiával ugye mi történt. Fényerő, kontraszt együtt ugye új foszfor kisülés vezérlés, de ez gyakorlatilag a kontraszt tartomány, tehát a fekete még feketébb legyen, tehát totálisan le tudom zárni. Általában régi plazmáknál, hogyha ha most egy olyan 5 éves készüléket az ember megnéz, akkor azt lehet látni, hogy a zajt Isten igazából a sötétbe produkálja. Tehát ilyen kis zöldes pöttyök ott meg szoktak jelenni a feketébe, tehát hogy nem igazi fekete a fekete. Na erre van kihegyezve, hogy itt ezt a mélyebb fekete, ez a jobb kisüléssel, és a finomabb árnyalatokkal. Sajnos nem volt idő teljesen végigfordítgatni ezeket, de valahogy itt írja le, hogy miről is van szó. Tehát, hogy a magát a cellákat optimalizálják, hogy milyen mérettel mennyi fényt tudjon kibocsátani, az elektródák hozzávezetései ugye egyre finomabbak lesznek, egyre kevesebbet takarnak ki a képből, ezért tud jobban érvényesülni a fénykibocsátás. És hát szóval ezek ilyen nanotechnikai játékok, amivel ugye arra megy ki a játék mindenképpen, hogy ami fényt én ott ki tudok bocsátani, az lehetőleg abban a spektrumban, amit a színösszetevő hoz a legjobb hatásokkal.
Igen, mert az új anyagok a kicsi elektródanyagok, akkor a
gyakorlatilag... Hát ilyen fénygödölök, tehát elektródanyagok, speciális foszforok, gázkeverékek, tehát minden, ami arra, hogy könnyebben és gyorsabban lehessen ezt a plazma állapotú gázt gerjeszteni. És ne nyelje el maga a vezérlés, meg a felület ezt a fényt. És hát nyilván itt az is játszik, hogy mire érzékeny a szemünk, tehát az zöldnek egy kicsit nagyobb felülete van, a kék meg azért, hogy azért látható legyen és lehessen. Ezzel játszák be gyakorlatilag azt az egyensúlyt, ami a legnagyobb színterület visszaadásához.
Nem azt írja, hogy hegyedi számoszínűszeresen.
Annyiban növelték meg. Igen. Ez a ST széria, majd a szériákon végig nyargalunk a végén, de talán látszik, hogy mindegyiknek már van egy elődje, és akkor úgy kezdődött, hogy 10-es, 20-as, 30-as, és most az 50-es szériánál tartunk. Hát ez már annyi generációs plazma. Itt van a kontrasztnövelés, tehát ugye a plazmánál általában gond az, hogy hatalmas ez az üvegfelület, és azért a környezeti fény, onnan visszatükröződik az egyenesben, húzza vissza a kontrasztot, tehát az nagyon csökkenti, ezért egy ilyen fényelnyelő réteg van, ami a külső visszatükröződést elnyeri, viszont a kijövő fényt a lehető legjobban át tudja engedni, és akkor gyakorlatilag így lesz. Ez az a bizonyos képkisütés, ugye ha már benne van a kép, akkor a következő kép felrajzolásához szinte minimális maradéktöltés legyen. Így egy ilyen kisütési periódus is be van még iktatva ebbe a képalkotásba, hogy eltűnjön belőle a visszavonuló fény. Tehát ezek azok a kis feketébe kalapgáló kis apró képpontok, ezek most már szinte alig van. Vékonyodik bizony. Már nagyon nem is látom a különbséget, hogy most eltűnni, vagy plazma annyira. Tehát itt vannak ezek a kis képpontkigyújtási periódusok, és gyakorlatilag megnövelték a lépések számát, tehát sokkal finomabb gradáció átmenettel lehet a képet reprodukálni. Mi akkor? LCD. Ugye hát itt az LCD-nél miket javítottak föl. Válaszidő, látószög, képfrissítés, ami ahhoz kell ugye, hogy azért a 3D-et meg tudjon jelenni rajta. Na jó, bocsánat. Tehát a letapogatásnak az ideje. Ott van egy ilyen érdekes dolog ugye, hogy az LCD-nél általában mi passzív szemüveget használunk, tehát itt ilyen másképp polarizált fények vannak, amikkel azért a passzív szemüveggel LCD-nél jobbat lehet elérni, mert azért annak mégiscsak a kapcsolási ideje korlátos, de ma már LCD-vel is ezekkel a letapogatási módszerekkel meg lehet oldani, hogy aktív szemüveges, tehát a teljes képet ki tudja rajzolni mind a két szem számára. Egy kicsit nagyobb áthallással, mint a plazma, mert azért csak marad valami kép, de meg tudja oldani már ezzel a sebességgel az LCD-t is. Hát ez az IPS panel, ez itt tulajdonképpen ezeknek a elektronikus vezérlésre, ezek a cellák hogy engedik át a fényt és hogy zárnak le, ezek úgy vannak betájolva gyakorlatilag, hogy több szögből külön nem csak szemből nézve zár, hanem egy kicsit oldalról is. Tehát ezzel lehet elérni azt, hogy ez a közel 180 fokos nézési lehetőséget megvalósuljon. És ne torzuljanak a színek annyira. LCD-nél igazándiból a beégés az nincsen, de azért tapasztalható. TV-készüléknél abszolút nem játszik LCD-nél a beégés. Itt inkább, ahol én tapasztaltam, ilyen kijelző, LCD-kijelzőknél azért még az átlátszó technológia, ahol megfigyelő rendszereknél olyan osztott kép van, és ott az elválasztó, hogy vagy nagyon fekete, vagy nagyon fehér, az azért egy pár év alatt ott egy kicsit az LCD úgy be tud lustulni, hogy valami kis nyoma ott marad. De élőképpen abszolút nem. Plazmánál ez még mindig kritikusabb dolog, de vannak rá technológiák, tehát ezt tovább fokozzák, hogy ez a plazmánál ne legyen beégés. LCD-nél én azt mondom, hogy így TV-készülék szintjén a beégés mint olyan nem létezik. Nincs. Az csak plazmánál jön elő. Itt vannak ilyen kis megjelzések, ez a WT széria, ezekkel a szűrőkkel, tehát itt majd lesznek ilyenek, hogy ezek az apró technikák, amiket itt tökéletesítésre belehelyeznek, az gyönyörű szépen szétosztották egy ilyen nagyon széles modellválasztékba, tehát hogy egyikbe eszették bele, másikba azt, és majd a kis modellbe mindent, úgyhogy ez egy ilyen játék ezekkel a technológiákkal. Képminőség 3D. Ugye, amit mondtam, a hagyományos, ami az első dolog volt, amikor mi megjelentünk a 3D-vel, ugye a sztereoszkópikus képpel, az a plazma. És a plazma technológiánál ez volt a legkönnyebben megoldható. Ez tovább folytatódik, még jobb frissítési időkkel, még kevesebb áthallással, így mindkét szem számára full HD-s. a két megjelenítés, így aztán teljesen tökéletes a hatás. Ami újdonság itt a aktív szemüveges részben a mostani modellekben, ha látjátok, a 3D szemüveg az Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikál. Tehát eddig az volt a probléma, hogy infraérzékelő volt a szemüvegben, és a tévékészülék is adta az infrán keresztül a parancsot, és úgy szinkronizálta be a szemüveget, az aktív szemüveget. Na ebből voltak gondok, bele tudott egy kicsit játszani a világítás, villogása, a másik tévékészülék közelbe került, akkor megborult egy picit az egyensúly, tehát nem tudta a szemüveg beazonosítani, ez például ilyen demók esetén, vagy ilyen kiállításoknál gond volt. Ezért most azt gondolták, hogy a Bluetooth-hoz sokkal jobb, mert ez egy viszonylag kis távolságban egy biztos adatátvitel, nem kell hozzá sok minden, egyszerű, energiatakarékos is, és akkor nem függök attól, hogy most hol ülök, és látom a számirányítót, nem látom, vagy az infraadót verőt, tehát kényelmesebbé teszi a szemüveg használatot az, hogy Bluetooth-on keresztül kommunikál. Itt ez a gyakorlatilag a VT, GT, ST, UT, ezek itt a modell kódok, azokban ez mind így. Ezzel a full HD-s és szemüveges dologgal. Tehát ez az új embléma ott, ez a full HD igaz, és az gyakorlatilag erre utal, hogy ezek most már Bluetooth-os szemüvegek, és nem inflásak. Az LCD-ben a passzív szemüvegeket részesítik előnyben, és most már inkább ez terjed, ami egy borzasztó egyszerű dolog, mert ott nem kell semmi áramkör, semmi vezérlés bele, tehát egy nagyon könnyű, egy napszemüveg, vagy egy kis műanyag dolog föltehető, ami annyiból szokott előnyös lenni, hogy azért mégis kevésbé érzem, kevésbé terheli az arcomat, meg aki szemüveget ott rá tudja tenni könnyen, és akkor nem kell vele sokat. Ugye egyetlen egy probléma van, ez a FPR, ez a Film Type Constant Retarder, tehát ez egy olyan speciális LCD szűrő technológia, ami a maga az LCD felületére visznek föl ilyen, hát azt mondhatnám, hogy képpontok, vagy inkább sorok struktúrájában rendezett polárszűrőt. És akkor gyakorlatilag föláldozom a felbontást a felére, de a kép egyik fele jobbra, a másik balra polarizált fényjel jön, és a szemüveggel ez borzasztó egyszerűen szép választható. Tehát ez a passzív szemüveges technológiának a lényege, és ezt átvették. Egyébként ez a technológia, ez az LG-nek a szabadalma, ez az FPR 3D panel, ezt ők vezették be, átvette a világ, és most már viszonylag egyszerűen megoldható az LCD panelekhez fölvinni, és akkor a vezérlés az így 3D-ben, passzív szemüveggel most a
megyen.
Valami hasonló, igen. Igen. Ott is gyakorlatilag a veszítővártonnak egy ilyen polárszűrős elrendezése van a jobb mozikban, és akkor passzív szemüveggel ezt meg lehet oldani. A különbség a kettő között, ugye van MS és S méretben, de látszik a különbség, tehát azért az aktív szemüveg, akárhogy veszem, azért kell bele elektronika, és azt valaminek meg kell táplálni, tehát a kis gombelemmel, mindennel együtt azért az csak hiába negyedi generáció, sokkal dizájnosabb, sokkal kényelmesebb, könnyebb, de akkor is hát azért nem tud a passzív szemüvegnek a könnyebbségével versenyezni. És akkor látszik, hogy mennyit fogyasztatott képpersztöltése 3 órán keresztül használható. Tehát ilyen USB töltőt lehet hozzátenni, és akkor gyakorlatilag akár a TV USB-jére rácsatlakoztatva nem kell külön eszköz, föl lehet tölteni a szemüveget. 27 gram.
Hány voltos elem van ezért?
Aztán ilyen másfél. Valami ilyen. Szóval melyik szabványú, valami ilyen. Viszonylag könnyű kis darab, de hát elég jó lehet használni.
Nem akarok előre.
Egyelőre nem. Nem, ezen a konzumer elektronikai szinten nem. Nem, mert ugye itt most az a vezér mindenkinek, hogy full HD-t ha lehet, és azt próbáljuk 3D-síteni, és akkor ez a sztereoszkopikus dolog, ami működik, ennek most már kezd a tartalmi háttere is egy kicsit alakulni, tehát ezek a side-by-side-os adások azért jönnek, tehát ez a ma reggeli sajtó, vagy nem tudom, ilyen tájékoztató is arra utal, hogy már készen vannak, csak még nem írtak alá minden szerződést, vagy jogilag még nem tiszta, de gyakorlatilag ugye lesz foci RB lesz, olimpia, az olimpia ugye gazdája most a BBC, ezek most már a Eurosporttal közösen, ott szépen kezdik kialakítani a 3D-s kamerarendszereket az egyes helyszíneken, tehát valószínű, hogy elég szép mennyiségű 3D-s sportközvetítés lesz majd itt az olimpia alatt, tehát ez egy picit a remények szerint megdobja ezt a dolgot, és azért ha egy full HD-ban van, akkor azért ez talán úgy tud attraktív lenni. Tehát többen azt mondják, ugye mert az Antenna Hungária is hát a DVB-n keresztül ezt meg tudja oldani, kábelesek, műholdasok szintén megoldják ezt valahogy, tehát lesz itt olimpia 3D, csak kérdés, hogy mennyire fog ez mindenhova eljutni, mert azért a 3D-t még mindig szerintem elég drágák. Tehát egy nagy különbség van a 3D képességű készülékek meg a normálok között. Most, hogy ez a sport év, úgymond, vagy ez a rendezvény éve mennyit dob ezen, azt nem tudom, de azért világmegváltás nem lesz, de erősen készülnek arra, hogy a 3D-től várnak sokat. Tehát úgy tűnik, hogy a 3D-től többet várnak, mint a HD-től önmagában. Most üzletileg kicsit ez a... Tehát még nem tiszták teljesen a TV közvetítések, hogy ki mennyit és hogyan, de szerintem a háttérben zajlanak nagyon a tárgyalások, hogy biztos, hogy mindegyik platformon lehet majd 3D-ben is nézni bizonyos részeket az olimpiáról. Hát ez a lehetőség adott, tehát a 3D-s TV-inkkel gondolat biztos, hogy nem lesz ez ügyben. Közvetítő rendszereknél is benne vagyunk egyébként, ha erre gondolsz, mert a 3D-s kamerákkal vagy kamerarendszerekkel igencsak ott lesznek. Igen. Tehát a kis kamerák, most van egy új fajta, ilyen képfelelős ikerlencsés kamera, amivel már egész jól lehet dolgozni, sokkal kompaktabb, könnyebb, mint az elődje volt, de ugyanazokat tudja. A másik meg ezek a riggelések, tehát viszonylag komoly kamerákat szépen összepakolásznak. Na erre az olimpia egy jó alkalom, mert ezek elég drága beruházások, hogy most minden kamerát megduplázok, és plusz még egy speciális keresztelet ott összerakom, és ezt megpróbálom még jelfeldolgozás szintjén is lekövetni. Tehát egy ilyen műsorszóró központot is kialakítottak már, hogy bizonyos szegmenseit teljes 3D-be tudnak majd adni. Tehát erre jó egy ilyen olimpia szerintem, hogy ez most meg fogja mutatni. Na ebben is vastagon benne van a Panasonic, mert azért általában minden olimpiát így támogatni szokott, most ez különösen igaz lesz. A 3D részében. De a Sony se alszik ebben, tehát van itt.
Külön kamerákat fejlesztetek, mert rengeteg sportmozgás van alól, nem csak állványról. Milyen kis fejekről, hanem mozgásról.
Hát kérdés, hogy most ilyen futók mellett szaladó, vagy víz alá elhelyezett kamerában. Elméletileg meg lehet oldani, mert a kis kompakt 3D kamera minőségében tudja azt. Tehát el lehet őt helyezni akár víz alá is, csak kérdés, hogy mennyire lényeges. Hát majd kitalálják. Én kíváncsi vagyok rá, de sokat nem tudok egyelőre a kulisszatitkokból, hogy hol, de meg fogják ezt csinálni.
Hát tőlem a 3D-ben mozognak voltaképpen az összes kamerát. Alul felül oldalt mindenhoz tudják
előzni. Igen. És ki is kell helyezni, mert látszik, hogy azért az zoommal olyan gyorsan nem lehet átlátni. Tehát azért a futballmeccset vagy valamit közelíteni, amikor átlátok egy pályát, és ott történik valami, és amikor ráközelítek egy sportolóra, akkor ott váltani kell, mert ugye akkor referencia távolságot is állítani kell. Tehát ezért a bekamerázásnak az átgondolása is egy érdekes ügy. Hogy hova teszem a három, mert nyilvánvaló, hogy a nagy totálokat mutatja, hogy például a pályát az egészet áttekintő kamerában túl sok értelme nincs a 3D-nek, mert akkor a távolságról nem fog bejönni. De egy ilyen középtávolságról egy helyzetet, ami ott van, vagy pedig valami olyan akár atlétikában is, amikor valami történik, ugrik, vagy futnak, és úgy elmennek, akkor olyan kameraállást kell kitalálni, amiből igazán kijön a 3D, és optimális. Tehát ez biztos egy izgalmas játék, amit most csinálnak ez ügyben. Kíváncsi leszek majd, hogy mennyire lesz ez most, hogy forradalmi ebben a dologban.
De mondja, az olimpiát azt előállatóan csak HD-be fogják közvetíteni.
Az biztos.
Kizárólag HD-be.
Az biztos.
Az biztos.
Tehát ott más már nem lesz. Tehát a teljes központot minden a fázé lesz, de ennek egy jó része már három
lesz.
De kettő, tehát ez az előny. Aztán nyilván a hagyományos felbontást azt le fogják konvertálni, aztán szórják szét a világba mindenki, aki leveszi, gondolom, vagy magának konvertál, vagy már eleve biztos lesznek olyan szőlőt részek is, amik egy-egy országnak, amit már lekonvertálnak. No.
Egyáltalán SD területések már nincsenek. Sehol.
Nem nagyon. Tehát már ott tartunk, hogy a hivatalos állami televíziók is már legtöbb országban 16-9-es kamerával, meg HD-val dolgoznak, mert már nem ér már. Kivéve nálunk, igen. De már nem érdemes. Nem érdemes másba
bevárni.
Hát akkor érdemes
teljesen.
Érdemes HD-ba adni. Igen. Ezt azért mondom. Tehát ez valahol nem tudom, hogy mennyire így gazdaságos az állami pénzzel bánni ilyen módon, de úgy látszik, de tényleg ahol beruháznak, meg megcsinálják, tehát nyugaton én nem nagyon látok különbséget kereskedelmi tévé és állami tévé között, tehát 19-es nagyon jó minőségű képek jönnek stúdióból, még a hírolvasóból is, hogy rendesen meg van csinálva. Itt írtóvegyes tálunk még mindig. Na, tehát kiegészítés a tévénkben, ugye, amiket itt már kezdtem ezzel a sok interaktivitással magyarázni. Távirányítók, ugye az alap távirányítót is egy kicsit átvariálták, mert itt ugye olyan dolgokat kell elérni, amit hát jobb egy gombnyomással váltani. Mert ez a Viera Connect nevű rész, ott az a távirányító tetején az a zöld, az arra utal, akkor be tudok lépni az ilyen internetes részbe, ha tévé, akkor meg más tett, és utána a többi az úgy nyilakkal, meg számokkal megoldható. De viszont lett már egy új, ez az úgynevezett touchpados megoldású távirányító, tehát ez már kifejezetten, ott látszik, hogy a VT és a dupla VT szériák esetében, ezzel már azért az ilyen internetes böngészés egy kicsit jobban támogatott, mert már könnyebben tudok vele egy kicsit játszani, meg olyan számítógépnél megszokott módon lehet vele menni. A másik lehetőség pedig az okostelefonos bejárat. Tehát, hogy egy ilyen smartphone-nal gyakorlatilag erre van letölthető androidos van, és az Apple megoldáshoz, az iPhone-hoz van már letölthető szoftver, és hogy gyakorlatilag a távirányító ott jelenik meg, és az okostelefonomról tudom irányítani a készüléken, ott azokban a szériákban, és szépen ott van, és az UPX, és az azonban ezek már jönni. Tehát ez a szoftver, ez már jön. Amelyikben aztán wifi lehetőség is van, az már akkor egyértelműen a tévére tudok csatlakozni. És akkor... Tehát amit mondtam is, ezek a Viera Connect alkalmazások, ugye eleinte úgy indult a dolog, hogy volt egy speciális szerver, amit a Panasonic is üzemeltetett, és akkor rajta keresztül, tehát oda lehetett belépni, és akkor rajta keresztül lehetett elérni a YouTube-ot, a Twitter-t, a Facebook-ot, a Skype-ot, mindent. Ma már ezt teljes egészében kinyitották, tehát a mostaniakban már egy teljesen független számítógéppel egyenértékű böngésző van, amikkel lehet mindenféléket csinálni, és akkor ezeket az üzemmódokat lehet váltogatni, tehát TV. Így ez a TV, AV, internet, valami ilyesmit lehet lemondani, így át tudok kapcsolgatni a TV-re, tehát ez a számítógép dolog, ez teljesen bejött ebből a jóslatból, hogy ez már így működik.
De bocsáss meg, az előbbi két három eszköznél.
Melyiknél?
A legyen vissza.
Itt?
Na most itt a távirányítónak a kapcsolata a készülékkel. Itt rá vagy Bluetooth-ra megy?
Mindegyikkel mehet.
Bármelyiket választani?
Sőt, tudom, még hálózattal is, tehát lehet, hogy két eszköz wifi-n keresztül.
A hagyományos az csak a...
Hát a hagyományos az infra. Most okos telefonnak van infrája, akkor a dolog megoldott.
De ez az is kell, hogy maga a készüléket tudja mindeket.
Igen.
Mert illetve a készüléket az ember, az infra.
Az infra, így van.
Ezért árulnak a piac, hogy olyan univerzális távirányítót, ami azt érjek, hogy minden készüléket jó.
Így van, meg hát okos telefonon is van ilyen alkalmazás, hogy akkor infrán vezérelt. Hát ezek azok a dolgok. Meg PDA-n is volt annak idején, hogy ilyen infrás, kirakat előtt állva a tévét ki lehetett kapcsolni, meg gyakor már ezzel szórakoztak a gyerekek.
Szórakoztak van, igen.
Leszimulálták az eredeti távirányítót. Hálózat, igen, hát ezzel beszéltünk. Tehát ez a tévés tartalmak, PC-s tartalmak és minden enyém dolog itt egy készülék.
Ráadjézom a képen, falunó az a...
Igen.
Az eszköz. Hol a fenében van a hálózat is ennek van a zsinat?
Ez egy ügyes, biztos el van rejtve a falba. Amikor építették a házat, akkor Gábert csatornát csináltak. Én is elrejtem el, de... De most, ha így meggondolod, azért, hogy most kialakítasz akár testet, vagy korszerűsített, vagy házat építesz, azért már kábelezésben, struktúrált kábelezésben kicsit gondolkodsz
azért. Azt kérlek megfelelően vezetek oldal, és akkor ez eltűnik.
Há, igen.
De alig üdem.
Letapétáz le ott egyébként a kábelcsatornát. Már találkoztam több helyen, hogy be voltak a kábelek húzkodva, meg kiépítve a kábelcsatornát, hogy bármi lehetett. Ugye van USB csatlakozás van a tévéken, és akkor van egy ilyen dizájnos kis kellemes kamera, egy úgynevezett Skype kamera, amilyen opcióként meg lehet a tévéhez, és akkor az csatlakoztatható rá lehet. Most a régi az csak olyan átűzös volt, mint a webkamera laptopra is rá lehetett tűzni. Ez meg most így mágneses, és akkor a tévé tetejére csak rá kell tenni. És egy ilyen át- és lebontású kamera, és gondolod, hogy teljes képet, azt hogy a Skype-ot vele, akkor teljes képernyőn látod a másikat. Ha jó az átvitel és átféleség, akkor minőség egészen kellemes. Vagy nem olyan, mint hogy élő lenne, de rendszerint nem olyan jó, mert azért valamelyik irányba, ugye, és átlagos feltöltő irányba korlátos, de azért hát ilyen nagyban. Tehát vannak most már, akik ugye így előszeretettel használják otthon, mert mit tudom én, a gyerek kint tanul külföldön, és akkor leül a család este a tévé elé, és akkor skype-olgatnak. A gyerek ott a kollégiumi szobában a laptopja előtt, ők meg ülnek a díványon, és nézik a papammal nagy képernyőn. Tehát ez egy jó ötlet volt, és ez kezd terjedni elég szépen, hogy ezt az alkalmazást belerakták.
Felbontása jó, mert én
minden
a patámasztásban, csak hogyha kinagyítom, akkor omlik a minőség.
Hát itt azért elég jó, tehát ezzel meglepő kellemes képeket kaptunk ki. És hát ugye már beépített mikrofonnal együtt van, tehát nem kell szórakozni, és szépen a mikrofon karakterisztikája az úgy ki van alakítva, hogy azért annyira nagyon a tévé hangjával ez ne fütyüljön össze, mert ez eddig probléma volt, hogy lekorlátozták abban az esetben a webkamera rá volt, csak akkor nem lehetett fölemelni a hangerő fél hangerőnél tovább, nehogy összegerjedjen. Most már is elvették, mert annyira érzékenyítették a karakterisztikát.
Hogy... Ja, hát mondom, hogy megtegyenek a webgerülése. A távirányítáról működik, vagy külön kell hozzá ehhez?
Micsoda?
Távirányító.
A távirányító kell, mert valahogy a Skype oldalra föl kell menni. És
akkor ehhez kell egy külön távirányító.
Hát a tévé távirányítóval is be tudsz lépni, mert földobja neked a képernyőre az ABC-t, és be tudod köcsögni,
amit akarsz.
Igen. Tehát azért mondom, hogy ez ennek az egész HDB TV szabványosításnak az alapelve is valahol, hogy úgy legyenek megcsinálva már az weboldalak is, meg a készülékek is, hogy még ilyen konzumer elektronikai eszközöl az ő megszokott távirányítójával is el lehessen navigálni valamilyen szinten. És ez meg volt úgy csinálva, hogy feladja a billentyűzetet, és akkor be lehetett pötyögni a Skype-jelzót, mindent, és akkor be volt regisztrálva, és lehet Skype-olni vele minden további nélkül. Ászkusz kategóriás, lengyel CD-TV. Ez a helyre. Nyilván a szamai érthez képest. Itt az üzemórák lehetnek érdekesek, ugye 60 ezer óra és 100 ezer óra, 18 illetve 30 év. Hát picit valahol ellentmond a dolog, biztos nem zárja ki a technológia, hogy ez működjön, de mai tendenciák azok nem ilyen 18 meg 30 évre tervezett készülékek meggondolkodnak. Tehát most ez nagyon jó, hogy keveset fogyaszt, de erkölcsi javulása lehet, hogy már jövőre bekövetkezik, meg kitalálnak olyan alkalmazásokat, ami az én tévében nincs, de jövőre azért kell venni, hogy akkor az működjön. Tehát ez ilyen... Kicsit ellentmond, de jó, hát végül is. De biztos, hogy terjed nálunk is ez az energiaérzékenység, ahogy most az árak itt nőnek, tehát azért ez most már mindenhova belopja magát. Egy időben ez egy gond volt, mert ugye a plazma azért csak többet fogyasztott, és akkor húha. Ezzel megpróbálták valahogy kilőni ezt a technológiát, ilyen uniós lobbival, de aztán annyira kiderült, hogy mi azért a plazmánál is vannak lehetőségek, és amikor ott ilyen impulzus technikai állókörök, hogy rengetik a teljesítményt, azért még adott esetben vissza is dolgozik a hálózatra, tehát annyira azért az a fogyasztás nem olyan rossz, nem csak egy ilyen. Mert ugye az LCD-nél most van ez, hogy amikor itt ez a gyors idejű letapogatás volt, hogy a háttérvilágítás, ami ugye lett, tehát viszonylag jól vetérelhető, ott akkor fölülről lefele ugyanúgy, mint hogyha elektronsugárt tapogatna, úgy gyújtom ki, és ezzel lehet kontrasztot növelni, hogy ahol a háttér sötét, ott a sötét is marad, tehát egy ilyen vezérelt letapogatással lehet mozgást is jobban kompenzálni, meg kontrasztot növelni. Igazándiból már ott is bejön az, hogy a képtartalomtól függ a fogyasztás, de az már nál egyértelmű, hogy a képtartalom. Tehát a sötét képét nézek, akkor negyed annyit se fogyaszt, mint amennyire rá van írva, és akkor teljes fehér, akkor többet. Tehát az átlagfogyasztást kell nézni a plazmánál, nem a csúcsot. És akkor viszont nincs nagy különbség a kettő között. Formatervezés. Hát most ezek a laposabb dolgok jönnek itt divatba, tehát az látszik, hogy az előlap üveg az egyben van, a keret az csak belülről jön az üveg mögött, tehát innen nem is látod. Tehát nem olyan mindig, hogy na az ott a képernyő aktív része, ami még plazmákon is sokáig meg volt, most ez a dizájn ilyen szép egységú lövegén, persze ilyen jó kis minimális reflexióval ellátott üveggel, de csak hogyha a kép megjelenik, akkor látod a keretet. Kicsit úgy végig lehet szaladni, amíg nem unjátok el, de itt ez a csúcsmodell, a VT szériám, ahol ezek mind velejáró tartozékok, gyakorlatilag az aktív szemüveg, meg ez a touchpados távirányító, neoplazmás megoldás, teljes Full HD 3D-vel, és akkor ebben vannak azok a panel sajátosságok, a 2500 Hz-es villantás, a szuper fekete, és ugye mi van, SD-kártya csatlakozás, USB-n lehet külső meleblemet hozzácsatlakoztatni, amire programozottan felvenni is lehet. Ezt azért sose felejtse el senki, hogy ezt a meleblemezettséget ott kell megformázni a tévébe, és utána azt én egy másik tévére csatlakoztatom, az nem fog lejátszani semmit, tehát csak önmagába használható az, mert külső meleblemezes rögzítés, de nem kell rögzítőről gondoskodnom. Tehát ha több ilyen meleblemet megformatálok ezzel a tévével, és elpakolom őket, mint archív, akkor az archív műsoranyag az ott van. Ezen a tévén én magamnak mindig meg tudom nézni. Hát is csinálhatja, de egyébként a hálózati kialakítás miatt ilyen központi, tehát ez a DLNA funkció, ami benne van, ez meg lehet oldani, hogy hálózatba teszem, és akkor van valahol egy ilyen valami NAS szerver, vagy valami, ahol be vannak tárolva az én multimédiás filmjeim, meg mindenféle anyagaim, és akkor meg tudom írni, és a tévé nekem lejárt.
Egy ilyen emuljára dolgoznak. Lesz test emuljára?
Micsoda?
Rövítés.
Hát ez külső mereblemez, ez nincs, ez csak a HDD, ami persze csak USB csatlakozás, az SD kártya, meg SD kártya, az egy ilyen mérti, olyasmi, igen. És ma már azért abból is van 64 gigás, ami SDXC verzió, tehát azok már simán akármit lehet, már filmet lehet nézni. Hát itt aztán szépen elsorolja a paramétereket, itt azt érdemes figyelni, hogy milyen csatlakozási lehetőségek vannak, de még a média playere is, tehát az SD kártyáról is tud 3D-t visszajátszani meg. Ez gyakorlatilag a mereblemező is, hogyha 3D-sen kódol dolog van, akkor. A 3 USB terminál, tehát ilyenek. Ez a csúcsmodell. Ott látszik föl 65, 55 és 50 szorosban van ez. Tehát ugye ez plazma, három különböző méretben van ez a VT50-es. Tehát úgy néz ki ez a kódolás, hogy általában a tévéket úgy szoktuk vezetni, hogy TX, utána jön egy kötőjel, aztán utána jön az, hogy P az a plazma, utána jön az átmérő, 65, 55, 50, és utána VT50, tehát ez az utolsó három betűje csak a típusra és a benne foglalt dolgokra.
3D-t is körülrögzíteni?
Igen.
Melyik rendszerben
Hát ami beadják végül is, mert a Full HD-t is rögzítheti, hogyha az teljesen olyan, tehát Blu-ray-el is megadható a dolog, ha merev lemezre azt is fölviszi, csak nyilván a lemez kapacitása kérdés. Tehát amikor nincs összekombinálva ilyen side-by-side-osra, hanem valódi.
Itt van már 64 gigabyte?
64 a SD kártya, hát aztán most már szerintem ilyen külső merev lemez is már terabájtok, akkor nem akarunk meg. Tehát egy-két terabájtos külső merev lemez már elkapni ilyen nagy, mint 1000 forintot. Tehát bőven van, mire fölvenni, úgyhogy... Tehát ez az egyen lejjebb lévő fokozat. Szintén, ja, és ugye az előzőnél is ott volt, azt még megemlítem, vagy itt nem volt, itt nem említi. Webbrowsers említ, de itt említ Wi-Fi-t. Tehát van benne egy beépített Wi-Fi lehetőség, tehát ugye rácsatlakozhatok internettel, de Wi-Fi-n keresztül is össze tudok rácsatlakozni, és akkor ugyanúgy az internet szolgáltatás meg van ehhez. Tehát egy kicsit mások a funkciók, de maga a neoplazma panel itt is ugyanaz. ST-széria még mindig ugyanaz a plazma panel, kevesebb bemenettel, kisebb lehetőségekkel. 2D, 3D konverzió is egy érdekes dolog, 3D is képes tartalma.
De mondjuk árusok a különbségeknek.
Hát itt a szériában nem annyira, de most már az ST alacsot kezd egy kicsit. Mert ott már egy kicsit más a panel. De amiben egyrészt T betű van, tehát az UT, a T betű az mindig a 3D-re utal. Így, hogy Wi-Fi ready, tehát gyakorlatilag itt nincs benne, itt külön meg kell venni egy ilyen kis opcióként azt a Wi-Fi dongle, vagy minek nevezett dolgot, amit rá kell tenni az USB-re, és úgy lesz belőle Wi-Fi csatlakozás, az előzőekben be volt téve, kevesebb a HDMI terminál. Ilyen látszik, hogy direkt az embernek itt bogarászni kell az adatlapon, hogy most éppen neki látom, melyik széria felel meg, hogy mennyire akarok én a 3D-re, mennyire érdekelem a webbrowser, mennyire fontos az, hogy ezek a szuper fekete, meg ilyen szuper gyors letapogatású képernyői jöjjenek elő.
Miért meg 50 és az 50?
Igen, ott van 50 és 42, tehát az UT széria az 50 és 42 próba van, az ST széria az megvan 65, 55, 50, 42. Tehát látszik, hogy valahogy majdnem ugyanazok a dolgok, csak ez ugye hagyományos plazma látszik, tehát ez nem az a neoplazma panel, mint az ST50-nél, az UT az egyel gyengébb plazma panel tartalmaz, és a méretben ez csak 50 szolosba és 42 szolosba érhető el. Tehát most már nem csak azt kell nézni, hogy mik a paraméterek, a méretek is, hogy az egyes sorozat mit jelent az XTR is 50-esben, 42-esben. Ez nem a 2000 meg a 2500 Hz, csak a 600 Hz-es verzió. De ez is 3D-s. Tehát amit én egyszer elhoztam itt a postaterembe 3D-s bemutatóra, az még 600-as volt. 600 Hz-es, tapbildes 3D.
A fogyasztása, ahogy szokták mondani, energiafelvétele?
Leginkább is attól függ, hogy mekkora a képméret.
Tehát a legnagyobb, hogy mennyit tesz?
Hát ez egy jó kérdés, ha 65 szoros ugye konzumentben a legnagyobb, azért az mennyi lehet.
Vasalúgy így fölvesz?
Hát ja, olyan 400-500 körül biztosan fölvesz. Tehát az egy hatalmas, tehát egy 65 szor az butány.
Jó, nem is
tehát az még talán nagyobb, mint ez.
Jó, nem is illakkozom már, hogy
hozzám velem a fűtőt. De egy 50-es az viszont nagyon kényelmes tud lenni az ilyen 3,5 méter távolság, azt egy tisztára olyan, mint egy mozi. Na ez az X széria, ez itt viszont már nincsen 3D. Tehát itt látszik, hogy ezek itt már aztán az árak így mennek lefelé, hogy még azért 600 Hz, de ebben 3D nincsen, két HDMI-je van neki egy USB-je, tulajdonképpen média player funkciók megvannak, ugye nincs internet. Meg DVD-féle mindegyik alkalmas, tehát azt nem is nagyon részletezték itt érdekes módon ki, hogy melyiknek van. Nézzük, csak nem már jól látok. Igen, ennek van PC terminálja. De nem látom, hogy DVB, TC és S. Ezt nem nagyon tették, de DVB, T meg C az mindegyikben van. Na ez viszont, ez a W és sorozat, ez viszont ugyanaz, csak a LCD-s modell verzió. Ez az LCD-snek a csúcsmodellje. Ugye itt látjuk, hogy nem a 2500, csak az 1600 Hz-es backlight keringes lefogatása van, de a többi az minden egyéb, ami van 3D-vel együtt. És ez aktív szemüveges megoldás ennek ellenére.
Egyet?
Igen.
Csak egyet. Hát
egyet.
Mennyi darabja a különböző családnak, hogy ilyen?
Hát az jó kupa.
Igen.
Az aktív.
Hagyja úr.
Az aktív. Aktív
az nem semmi. Sok.
Igen. De most már azért rá mozdultak a gyártók, tehát most már Hamába is lehet kapni aktív szemüveget, nem is olyan rossz, és lényegesen olcsó. Tehát azért elkezdték már a
szemüveggyártók.
Szerintem majd a Bluetooth-os verziónál lesz az, hogy mindenki azt fogja használni, és akkor egységes lesz, aztán mindenki olyan lesz, amilyet akar meg annyi. De most még mindig egy kicsit játék van, mert azért ahol még a vintrás volt, ott nem volt mindegy, úgyhogy. De most már egységesítették, de Bluetooth-os van, szerintem lehet venni már bármelyik gyártótól viszonylag jót. Valamilyen képfeldolgozással valahogy ő úgy gondolja, és akkor legyártja. Tehát széttolja valahogy, tehát megnézi, hogy mennyi az az objektum, hol van körülbelül, mennyit foglal el a képből, és akkor eldönti, hogy azt előtérbe vagy háttérbe tegye, és legyártja hozzá a két paralaxos dolgot.
A DVD 12-es lejártó.
Igen.
Csinálhatod, és ott úgy csinálja a kastját.
Aha.
Ez ilyen neves szemüveges is.
Aha.
Egy kapítás által is.
De az viszont elég jó lehet.
Egy jó kopadó.
Mert annyira nem zavar be.
Megcsinálja egy képnél is, megcsinálja az odinál is. És jó, mert végül is az a két közete az alkotásoknál legyen az akár fotó, akár film általában.
Hát arra akarják a figyelmedet rávinni, amit te egyébként is csinálsz, amikor a konvergenciát belőtt, hogy azt nézed, és előtte, utána.
És azt nem nagyon bántja, hanem csak azt mellett.
Igen, az teljesen jogos, teljesen. Mi meglepődtünk. Jó pofa egyébként ez is, amikor így megcsinálja a 2D3D-t. Ugyanígy csinálja, tehát a
kis...
Igen, hát akkor megcsinálja a két paralax nézetet, és egész jó a dolog. Én ott lepődtem meg azon, amikor... Egy reggeli beszélgetés műsorban egész kellemes volt, mert ugye a háttér akkor úgy bejött a térbe az ott ülőket. Csak az volt furcsa, hogy akkor éppen valamit, nem tudom, hogy ásványvíző, vagy valamiről beszéltek, és ott egy palack. Egy ilyen ásványvízes palack az asztalon, és annak a címkéjjel szétugrott. Mert valahogy a színeket, hogy kiemelkedett róla egy felirat valahogy furcsán. Hát, színekkel is játszik, meg ezekkel a nézetekkel. Tehát ilyen átlag szoftver, ami úgy szépen bekezdi a szembesítés.
És ez a szemére kellett nagyon egyszerű, ahogy én elképzeltem azonban, mert
igen.
Ez az egyik, hogy ilyen másik olyan szín. És ráadásul még azt is lehet állítani, hogy milyen fokozatú legyen, amikor
aha.
Nem is igazség szóltatnak. Tehát az, hogy ilyen messze lát a mögötte lévő tárgy.
Igen.
Vagy az a két piros így bázis.
Hát az a referencia sík, amire összpontosít, az azt tudja dologatni, és akkor úgy megy, és lát. Igen.
És azt én változtatom.
Hát azt legyártja már végül is, az neki már nem probléma.
Nem.
De érdekes. Hát ebben is egy ilyen.
Nem egyszerű, mert...
Igen. Csak a szoftverre könnyebb játszani, ez be van lőve egy valamire, a szoftvernél ott tudsz egy kicsit.
Robi, minden van, hogy három is képen nézek, de én szerettem hallani is. Milyenek ezek a hangrendszerek, amik ezekben vannak?
Hallani? Na, jó kérdés egyébként, annyiból, hogy ugye ezeknek van beépített hangszóróim, de a lakossága miatt hol ide helyezik, hol oda is ilyen kis csutka, üzéktől, össze-vissza mindenféle korrekciókkal, mély, magas hang, az egész kiemelésekből áll a hangszóró, tehát nem igazán jó. Ezért szokták javasolni, hogy a házi mozi rendszer lehet körberakni meg, de ami most divatosabb, és megmondom őszintén, nekem is bevált, mert nincsenek azokban ilyen családi konfliktusok a vezetékek meg a hangszórókból, hogy van ez az úgynevezett hangprojektor. Ez egy ilyen hogy mondjam, tehát egy ilyen elrendezés, amiben különböző hangszórók vannak mindenféle irányítottsága betéve, és egy ilyen dobozszerű valami, egy ilyen hosszú keskeny doboz, amit be lehet tenni a tévé alá, vagy fölé a falra, de leginkább is alá hozzák, javaslatják, hogy tedd a falra, vagy ha meg tudod a tévét egy kicsit még emelni, akkor alá is bele, de körülbelül ilyen magas, tehát meg kell a tévét emelni, hogy ne takarja ki a távirányító, de leteszed így elé, és akkor a tévé előtt ülünk úgy viszonylag, hát abban 2-3 méter valahogy így, és elég jó, tehát így három széket, ha elképzelek egymás mellé, tehát körülbelül ugyanazzal az élménnyel egész jó térhatású hangot tud adni. Tehát ugye vannak már műholdas adások is, hogy AC3-ban minden kiválasztja az ember. Ennek kétféle lehetősége van, lehet meghajtani HDMI-ről, és akkor a tévék már úgy vannak kialakítva, hogy van egy olyan HDMI csatlakozás, amiben zárójelben oda van téve, hogy ART. Ez az Audio Return Channel. Ez azt jelenti, hogy bejön a kép akármelyikből, Blu-ray lejátszóból, bárhonnan a tévébe, plusz a tévé, amit vett saját hangja, az ezen a külső ART feliratú HDMI-n ki is jön, és bemegy ebbe a hangrendszerbe. És ez a hangrendszer szépen ott szétbontja ezt térhatásra. A mély hangjaival bajok vannak, de van mély sugárzó hozzá külön, amit ilyen bluetooth-os vagy wifi-s, vagy szóval valami rádiós kapcsolattal van megoldva, tehát én elrakhatom a szoba túlsarkába, nem kell vezetékezni semmit, ezek egymásra találnak, és akkor szépen a mély hangot legyártja hozzá, tehát van egy általános hangerőszabályzója, és van egy külön subwoofer, tehát egy mély hangszabályzó, és be lehet lőni a lakásba, hogy a legoptimálisabb, és nagyon jó hanghatást lehet elérni. Teljesen jó surround hangban, és nem kell vezeték, meg rengeteg hangszóróhoz közbe pakolni. Ezt külön áruljuk, igen, egy ilyen hangprocesszor, vagy hangprojektornak mondják igazándiból a dolgot.
Jó, mert hogyha ezen a 3D-s képen nem a dialógot akarom nézni, hanem egy hangversenyt akarok nézni, szegényes hangrendszerrel lerontom az egész.
Igen. Tehát én azért tartom azt jónak, mert jó hatásfokkal oda koncentrál, ahova ült, tehát a képernyő elé, mondom így legalább 3-4 távolságban majdnem egyformán jó, oda közelre jól belőli a térirányítást, oda nyomja a hangerőt is, tehát nincs az, hogy dübörög az egész lakás, és a három lakás alatt, én meg a szemben lévő házban is hallják, hogy én most házi mozizok, mert az a sok hangszóró valahogy azért ott megtud. Ez pont oda koncentrál, tehát igazából nem tudom zavarni a szomszédokat se vele. Ahol én ülök, ott nagyon jó hatásokkal, és a mély hangot is rátettem, hogy ilyen normálisra, akkor ott úgy remeg a föld, meg minden, tehát még az avatárnak is ezek az effektusai igen jó hatással bejönnek, de teljesen jó megoldás.
Készülünk most is
hármiátok. Igen.
Veszik.
Ha már én hol vettem, nekem bevált, mert nem kell akkor kábel, de tévé alá veszem, vagy ha a falon van, akkor ezt is a falra föl lehet tenni.
És
gyakorlatilag.
Nézd
el. Hát valahol ott, igen. Kérdés, hogy a mélysugártól még mellé, hogyan. De az, hogy vezeték nélkül viszik, most a mély sugárzó, hogy mi sávszélesség kell átvinni azt a dövögő tárpertes hangot. Tehát nagyon egyszerűen el lehet intézni a dolgot. És jellemes. És kicsit variál az ember, hogy hova tegye, hogy azért ne állandóan egy irányból halljam, hanem ahol megszórja a mély hangokat, ugye annak utána már mindegy, hogy honnan jön a többi, meg kellemesen irányított is.
Nem tetszik hozzá ez a...
Nem.
Nem,
ez egy külön. De úgy tűnik, hogy ez divatosabb lesz, meg jobban terjed, mint az a hagyományos házi mozi rendszer, hogy kicsomagolom, aztán mindenhova dolgot húzok és pakolom a hangszórókat.
Hát úgy meg lehetne mondani elvileg.
Még, hát van, ahol a háttérsugárzók így rádiósan mennek, de az meg baromi drága. Olyan is volt egy időben, hogy ilyen cső az egész, tehát ilyen hangszóróra lehet állítani. Kettőt a sarokba, rádiós kapcsolat volt. Jó volt a hang, de iszonyú drága, és akkor is csak helyet foglal. Ezt meg ott a tévé előtt elintéz mindent, és elérlök tökéletes a mozis élmény. Nem azt mondom, tehát egy hifi, egy jó technik erősítő, meg egy igaz összeállítás azért annak a hangja az hang. Tehát hifizni az ember nem ezen szokott, de mozihoz ahhoz azok a hanghatások, amik hozzátartoznak így normálisan egy mozifilmhez, ott tökéletesen visszajön. Tehát mint hogyha egy multiplex moziba jönnél, nagyon kellemes.
Van még átlagos készülék, mibe kerül most 100 000. hogy nincs.
Méret, meg ilyen szolgáltatások függvénye. Hát LCD-ben 42 szolos a szép nagy már, tehát az már nem az olcsóbba tartozik, az szerintem olyan 200 alatt meg. Attól függ, hogy milyen tudás, hát biztos, hogy nincs. Ami le van egyszerűsítve, abban már láttam 42 szolos, most ilyen akciósban volt rá 20 000 év utóban. Az alapmodell, az az. Már melyik széria volt. Igen, ez a papados verzió.
Aha.
Tehát ez a C-sorozat, ez az alap. Ez az alap.
Aha.
A média pléje van egy USB-ben.
Lehet,
a LCD-kről beszélünk. Tehát, és itt néznek azért LCD-ben iszonyú nagy szórás van. Tehát 32-től az, ami szerintem ez a kategória, ami ugye a legtöbb, aztán ez megy föl a 37-42 az a plazmáló is, de a 47 meg az 55 azért a szép nagy. LCD-ben szerintem azok ilyen 300 és fél millió közötti dolgokba fölmennek már. Főleg a 3D is azok szerintem LCD-ben ekkora, viszont ehhez polár szemüveg van, és ez polár technológia. Tehát ott van, hogy polár szemüveget adunk hozzá. Tehát ez az első sorozat, az LCD-ben az alap 3D. De hát szinte mindent tud, amiről beszéltünk. Még számítógép terminális. És
az ő legkevesebben csíkos,
nem? Hát 3D-ben talán igen. De csak 300 percnek backlight, tehát igazándiból nem is írja itt olyan nagyon. Ha megnézitek a specifikációt, nem írja a Full HD-t 3D-re. Pontosan azért, mert passzív szemüveges, tehát azért ez full HD-s a képernyő, de föláldozza a felbontást a polarizáció miatt, a passzív szemüveg miatt, tehát azért nem írja. Nem tudom még azt, hogy most jöttek ki ezek a dolgok, most kerülnek, biztos. De hát azért egy passzív szemüveges 3D-d azért van, és a méretek azok viszont nagyon szépek, tehát. Nem tudom miért hallottam ezt, de nem tudom az okát, hogy még második felében lesznek olcsóbb tévék is, vagy ezeknek az ára is egy kicsit visszább, nem tudom. Mert igazándiból az a baj, hogy itt még az alapmodell is azért, hogy mondjam, nem az alsó kategóriába tartozik. Tehát aki olcsó tévét akar, Orion vagy Beko, vagy nem tudom miért kell, hogy legyen.
Ezért ha üzletet akarod csinálni, akkor az az új tervet kell, hogy
neked. Igen, ezért furcsálom, nem is értem, hogy ezt miért mondták, hogy lesz még olcsóbb modell itt, de hát. Mert valaki olimpiára vesz tévét, azért valahol. De valahol akkor már lehet, hogy elmegy idáig, hogy legyen egy 3D-s megoldása. Jó, hát mondjuk még a C-sorozat az alapnak is azért a képminősége, ugye a hagyományos értelemben véve nagyon szép.
Számít karácsony, milyen nagy ajándékozások, nagy események. Én gondolom, hogy ezek a 4 éve csinálatokban erre csak áldoznak általában.
Hát meglátjuk, nem tudom, hogy fog ez eldőlni, biztos, hogy... Készülnek a szolgáltatók is, tehát nagyon hamarosan lesznek itt bejelentések, hogy így 3D, úgy 3D tartalom, ez úgy nagyon érződő. Ma reggel még ezt nem merték, ezt a Broadband TV nevű ilyen angol újságnak, két újságíró jött, ezek mindig terveznek itt ilyet.
És még... Egy kedvelt TV-t adítunk ma minimum 5-től. Én attól vagyok megkötve, hogy
egy hír
nem
megy. Igen. Na jó, de 3D csak ezekbe lehet beletenni, tehát akkor most mi van? Vagy betettek még két sportcsatornát, ahol...
Két évvel ezelőtt igaz, hogy ez a fiános szemüveggel,
amelyik a... Ja igen, és ott mi volt?
De itt legalább 3D-s filmet találtak. Most is.
Aha. És ott a tévék zöme már ilyen 3D-vel az...
Igen. Azt mondom, hogy nagyon jó meg...
És passzív szemüvegesek voltak.
Ja, Szóval ezt nem érte, hogy nálunk, és nélkül egy másik kérdés, ugye, hogy az egyik irány ez, hogy a mennél jó két minőség, kultúrát és a többi, a másik meg a kapraték.
Igen.
Csak akkor kiírják rá, hogy házi minőség, az igaz, hogy a panel az 4-8.
Igen. De jó, azért nagyon kellemes képük van, és azért...
Hát igen, csak ugye ez a másik irány, hogy gyakorlatilag az a minőséget nem tud elolvasni sokszor.
Persze.
A tévéből mert olvashatat az kicsit. Milyen, mi ez a két irány? És hogy minden bőlük máshogy? Mert ez egy más vetélyvás.
Hát igen. Végülis igen.
Akárom is nézzük, mert amíg egy tablet is most tépáldat, hogy fölött van, hogy
is konvertívű szolgáltatók
nem
végtelenek a készülékeiteket. Tehát, hogy mennyire lehet használni. Volt egy olyan irányzat, hogy a konvertívű szolgáltatók nem szeretik az önkészüléket.
Lazul a dolog, tehát jobb a helyzet, de még mindig nehéz. Tehát igazándiból a DVB-t ugye egy kényes dolog. Tehát igazán, hogy a tévét is be kell arra pontosan lőni, hogy akkor minden ugyanúgy jöjjön, ahogy. És ezt nem szerették benne, nem csak az, hogy meg lehet hekkelni, hanem inkább az, hogy bekéne. És a set-top boxon ő tudja optimalizálni a szoftvert, de a tévénél általában hát minden nem lehet beletenni, és ezért a nagyobb kábel szolgáltatók azok kiadták ezeket a dolgokat, csak a gyártók megcsinálják. Most mi eljutottunk a UPC DVB-C szolgáltatásra, ugye, amit ők a központból nyomnak, és ez be van már állítva mondjuk Hollandiára, Svájcra, az tökéletesen működik a tévéinken alapból. De például a magyar UPC kábel, akik hát most szeszélgetik ezt a dolgot, ott még egyszerűen nincs. Nincs ez kiengedve teljesen ez a dolog, hogy ugyanaz legyen. Ők meg még mindig tartják magukat ahhoz, hogy ők beszolgok. Ha UPC akar nyitni, ők ki is adtak egy általános műszaki specifikációt, megcsinálta a gyár, de csak Hollandiára és Svájcra működik jelenleg, és most próbáljuk gyúrni, hogy azért már többi országban is nálunk is ott legyen. A UPC-sek itt azt mondták, hogy ők szeretnék, tehát ők nem akarják a beszolgokat, ők mellette egy ilyen lehetőséget is akarnak kínálni. Ők gátja, dekoder.
De akkor nekem szerencsém van, mert én a Digi is vagyok.
Digi az ott, ami
nekem is. Pár három darab viszont digitális csatornán van. És igaz, hogy a konkurencia Samsung készülékkel van, hiszen 32 szoros, de akkor be van építve a tuner, és a kártya is fogadó.
Nekik is benne van, nincs az a gond, csak...
Én digitálisan nézem a 103 csatornak körül, amelyeket adatja, és hagyd dicsérje meg őket, körülbelül 20-nyi HD-s csatorna van benne, ami tényleg HD.
A Diginél?
Igen.
Hát lehet.
Isten bizony.
Nagyon sok HD van most már műholdakon.
Általában, ha lehet, csak a HD-t nézem. Főleg a spolyakot, a bajnokok is tegnap például azon néztem.
Hát igen, ezeket már mind HD-ba vagy
és HD-ba lesz is
fölzár. Hát ezért érdemes talán a kijetni.
Csak arra leszek kíváncsi, hogy a Londoni olimpiát, amikor átlődik hozzám, mindegy, hogy milyen módon, milyen úton jön, hogy azok közül az ugye HD lesz az alapvetőleg.
Biztos.
Az összes közösítés HD-ben van, de amikor 3D-t jeleznek majd, akkor mit fog csinálni a magyar televízió a HD-s közösítések?
Nem, az külön lesz szerintem. Tehát biztos, hogy a műholdas feladásoknál ezeket meg fogják határozni, hogy lesznek alap HD-k, és lesz, ami külön 3D-s csatorna, és külön fogják létrehozni. És az szerintem egy külön csatornaként fog megjelenni, vagy igen, szerintem külön
fog megjelenni. HD-t is
csapatokat csinálni, mint a
HD-t. Igen.
Nincs más megoldás.
Így van. Nem lehet másképp megoldani. Mert ugye azt keverni a nagyon nem lehet. A tévé átkapcsol, de nem
mindegy. De erről kíváncsi.
Mert ha nem, hát, nem 3D, és az mit kezd vele?
Nem, hát akkor...
Példavágott képet lát ilyen azért.
De jó lenne megtudni azt, hogy mik a tervük a 3D-s közöttéségnél.
Hát ki fog most már derülni, mondom, már nagyon tárgyalgatnak, előbb-utóbb kiderül. De én szerintem azok külön 3D-s csatornák lesznek, amiket itt betesznek, és akkor...
Mert ez nektek is üzlet, hogy akkor...
Hát így van, ezért kéne tudni, hogy hogy mi lesz. Nem én gondolom, mert ez miért konzoláció, meg csomó üzleti vonzata van ezért.
Zoli nem tud valami.
Nem tudom, nem, én nem értem el őt mostanában sem.
Tényleg már miért csatornát adjanak erre a tiára?
Mert biztos, hogy a Magyar Televízió olimpiai közvetítése jön a Kármében.
Az rendben van, hogy is sem
meg. Ami 3D-s, hát ott meg valahol olyan helyen kell megjelenni.
Valami kísérleti jelenleg csak lehet egy 3D-s csatornát.
Szerintem már kitetős is lett
van.
Valószínű. Valószínű. Úgy, ahogy szoktuk ilyen szponzorációban Roland Garros közvetíteni 3D-be.
Ja, tényleg.
Na, az olyan marketing akció, hát szerintem is így lesz. És így most ilyen nagy érdeklődésre számoztató eseményeket az olimpián. Azt 3D-be fogják venni.
A kínai közvetítés alatt is volt ilyen, ugye?
Kísérleti volt.
Kísérleti volt.
Foci VB-n egyértelműen voltak már 3D-s meccs közvetítések. Úgyhogy...
A legjobb az meg az lenne, hogyha jó 3D-s közvetítés jönne, amely hozzá lehetne férjük.
Mondjuk közvetítés szempontjából nem nagyon csak akkor is kell csinálni egy elkülönített csatornát, amit kiadja.
Egy elkülönített csatorna, másrészt a
felvételtetni. Az a legdrágább.
Azt is
meg kell tüzetni. Azt is nagyon drága. Igen, és hát ilyen filmkészítésben a 3D, ami itt megy, és tényleg itt Magyarországon is van egy pár ilyen csapat, aki jókat csinál, az egyértelműen a pornóiparnak dolgozik. Ott fizetik meg ezt, hogy két ugyanolyan kamerát, ami darabja másfél milliót fölraknak, és akkor abbalú tránoznak, meg minden. Belefér. És rendszerint oroszok a legtöbb megrendelő, hogy azt a kort azon az egész területen ezt nyomják. Ezt megéri neki itt
az
nem hiszem, ha már említettétek a pornót, itt most volt a hírekben, amit beolvasott, melyik csatornán, nem is tudom, azt mondták, hogy oktatási célra pornofilmet vetítenek az ifjúságra. Oktatási célra. Nem csinál külön szexfilmet, hogy mi a szexualitás.
El lehet adni.
Nem egyszerűen el.
Mi a probléma?
Hát a mai világban egy 20 éves fiú téged tanítanak.
Hát az biztos.
Ha nem tudja megtanítani, hogy kell újra.
Igen. Na hát ennyi volt, és mondom, megvannak ezek a specifikációk, hát ezt akartuk végignézni. Van egy csúcs teljesítmény, akkor már ki vannak
fogva, hogy... Akkor jelennek meg a piac?
Most már jönnek, sorba jönnek.
Ti azért gondoltak az olimpiára is?
Persze, ezek most már mind jönnek.
Ja, hagyj kérdezzek valamit, ugye már hozzászoktuk lassan, hogy a szerviz szó az kimegy a fogalmi rendben. Gyakorlatilag én most már lelkére is hozzászok, hogy ha egy ilyen készüléket tettek, akkor az egyszer magam is úgy csinálja, hogy elromlik, hanem az kell dobni. Ki kell, hogy dobja?
Hát nem, azért nem egészen így van, mert ez egy marketing fogás ez az egész. Most már mi odáig vettük, hogy voltak ilyen akciók, amikor 5 éves gat ajánlottunk a tévékhez. És azért működik a dolog. Nem, szervizhálózat van, tévére marad is, tehát azzal nincs gond. Itt a legsúlyosabb probléma, hogyha maga a kijelzőpanel, akár LCD, akár plazma megy tönkre. Tehát mint tudom, egy csíkba befeketedik, vagy valami része eltűnik, és azt már lehet megjavítani, de van rá átér. Tehát úgy tűnik, hogy azt akarják így európai szinten, hogy viszonylag jó árért. Tehát nem olyan, hogy most az ember megvesz egy plazma kijelzőt, csak magát a panelt, és alig kerül többe, mint a készülék újonnan, hanem most már valami annak a tört részéjel tudnak szállítani panelt, és akkor itt meg lehet javítani. Mert gyakorlatilag ez a kritikus. A nyomtatott áramköri lap egyrészt viszonylag könnyen lehet javítani, meg akkor gyártanak annyit, hogy nincs probléma. Tehát Németországban már ugye ez a panelcsere dolog egész jól működik, tehát ott megcsinálják, hogyha besikosodik a plazmája, akkor úgy visznek egy új készüléket, hogy csak az a vezérlő panel nincsen benne, amin a hangolási adatokat tárolja a néző, és akkor kicserélik neki a tévét, átteszik azt a panelt, és akkor minden csatorna beállítása marad, és van egy teljesen új tévéje, és még így is megéri javítani. Tehát ez a dolog. De ez nyilván ilyen központi. Tehát van egy pár hely, De most már kezdenek talán hozzánk is telepíteni ebből a bizonyos tápegységpaneleket, meg ilyen, tehát azokat a részegységeket, áramköri elektronikákat, amik ezekben vannak, azt lehet így javítgatni. Van egy szerviz, aki erre beáll, és akkor napjába kapja, tudhatjába, ezeket is javítgatja. És annak jövő végrészben, és akkor lehet rendelni.
Ez egy szervizi nem történik?
Nem. Ez a szerviz az egy érdekes dolog, mert országonként eltérő a kultúrája. Tehát van, ahol a TV tulajdonosok ragaszkodnak ahhoz, hogy lehet a helyszínen csinálja, meg ne vigye el. Van, ahol nem szeretik, például Olaszország, előtte ne tegyék szét, figyeljék el, csinálják hozzá vissza. És akkor úgy van berendezve. De az a lényeg, hogy a TV-hez azért ki kell menni. Tehát a kiáró szerviz az tovább. Ilyen kis furgonba, olyan dobozba kell állítva vinni a plazmát, azt nem szeretik, hogyha
meg. Valóban a szervizgondos
közik.
Vannak szervizálványok, vagy is, tehát meg van, amikor cserét is adtuk itt. És mondom, most 2 évet adunk rá helyből, de úgy néz ki, hogy lesz egy 3 éves alap, ki fog jönni, minden tévé 3 éves valószínű. Valójában ezzel lehet megkülönböztetni egy márkát a no-name-től. Hát önben megveszi a kínait, aztán működik, kidobja. De aminek mégis van szervizhálózat, amilyen csinálják, ott érdemes. Ugye egyre inkább fölértékelődik ez a dolog, hogy mennyit ad a gyár alapban, akkor megveszem, és utána tudok-e esetleg még rávásárolni. Megveszem 3 évvel, de veszek hozzá még tudom, hogy milyen felárért 5 évet, és akkor lehúztam a dolgot, tudom, hogy lesz egy közökészülés. Ez komoly szempont. Tehát
ez már típus működik.
Ez a márkásoknál mindenki nem működik. Tehát Sonynál is, Samsungnál is mindenki ezt nyújtja, mert ennélkül nem megy. Tehát csak az olcsó szegmens az, amit megrendelek, kínai lezállítja, működik, nem működik, eldobja. Hát ennyit megpróbáltam összefoglalni. Mondom, sok újat nem tudok 3 éve mondani egyelőre.
Sajnálom, hogy ilyen kevesen.
Hát nem tudom, miért nem jöttek. Ja, ennek is megvan a hangulat.
Na hát érdekes, mert az minden évben elmondtam.
Hát de valamit